Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár!
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 446-os számú énekével. 446-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia. Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj el tévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Amen.
Dicsőség az Istenben, a magas mennyekben, fiúnak, szent léleknek, mindörökké. Amen.
Egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, s valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Fele barátaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, s teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Irgalmas Úr Isten, imáron én néked. Irgalmas Úr Isten, imáron én néked. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket, egy testé és egy léleké, elhívásunknak egy reménységében. A Te végtelen isteni szeretetedben az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Efezusbeliekhez írott levelében találjuk, annak 4. fejezetében az első 6 versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát az Efezusbeliekhez írott levélből olvasom, a 4. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istené és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Amen. Magasztaljuk Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 265-ös számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 265-ös énekét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Márk evangéliumában, annak 9. fejezetében, a 33. verstől a 41-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom, 9. fejezet 33. versétől. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, mindnyájan bizonyosak vagyunk ebben, mert saját életünkből megtapasztalhatjuk, hogy az ember vele született bűne a kivagyiság, a vetélkedés. Mindig szeretnénk nagyobb lenni, mindig szeretnénk több lenni, mint a másik, szeretnénk a másiknál előrébb járni kicsit. Ez a versengés mindig persze erőködéssel jár, és valóban sohasem jut nyugvó pontra, mert mindig akad aztán valami újabb legyőzendő, újabb túl licitálható dolog az életünkbe. Szokták emlegetni, hogy legalábbis még annak idején a múlt rendszerben emlegették azt, hogy akkor a házépítéssel tudtunk kilógni a sorból, és akkor mondták, hogy a háztető gerincét az újabban épített házakra mindig 10 centivel magasabbra tették. Én vagyok az, aki vagyok, mert 10 centivel magasabb a háztetőmnek a gerince. Gyerekeknél is ugyanezt lehet látni, hogy mikor megy az iskolába, hogy milyen tolltartó, milyen cipő, milyen ruha, és egyébként óriási feszültségeket gerjeszthetnek már a gyerekkorban. És kicsivel több, kicsivel nagyobb, kicsivel szebb, kicsivel értékesebb legyen. És ettől a gondolattól, ettől a lelkiségtől nem voltak mentesek a tanítványok sem. Úgyhogy az igényben olvassuk, a mai igénk leleplezi a tanítványoknak az ilyen típusú gondolkodását. Jézus mellett bandukol a tanítványi sereg. Szeretem elképzelni ezt, meg úgy bele is gondoltam, hogy milyen lehetett abban az időben, mi lett volna akkor, hogyha én is ott bandukolhatok Jézussal, hogy éltem volna én meg azt a szituációt, hogy ott van az Úr, és akkor én tanítom, hogy mellette ballakhatok, és átélhetem azokat a csodákat, amik megtörténtek ott a tanítványok szeme láttára. Hát, és képzeljük, hogy bandukolnak a tanítványok Jézus Krisztussal, és Jézus óriási dolgokat mesél nekik a világ dolgairól, az Isten dolgairól, óriási csodák történnek mellettük. És amikor Jézus Krisztus beszél arról, hogy a küldetésének mi a csúcspontja, amikor arról beszél, hogy a felolvasott ige szakaszunk előtt közvetlenül, olvassuk, hogy másodszor beszél arról, hogy meg fog halni és föl fog támadni. Tehát arról beszél nekik, hogy az emberfiának emberek kezébe kell adatnia, megölik, de miután megölték, harmadnap föltámad. Hogy mit érezhettem volna én akkor, megérthettem volna én azt, vagy megérthettük volna mi, ha ott vagyunk Jézus Krisztus mellett, ennek a gondolatnak a mélységét, üzenetét. Hogy átéltük volna-e mi, hogy ott vagyunk Jézus mellett. Itt most a világ megváltásáról van szó. Itt most arról van szó, hogy Jézus Krisztus elindul egy úton, és ennek a vége az, hogy a világ bűneit az Isten Jézus Krisztusban megbocsátja. Most hát ez a szomorú, hogy igazából ezek a tanítványok nem értették meg ennek az üzenetnek a mélységét. Nem értették meg, hogy Jézus miről beszél. És akkor bandukolnak tovább, és elkezdenek vitatkozni azon, hogy ki a nagyobb közülük. Tehát micsoda diszonancia, micsoda szembenállás Jézus Krisztus viselkedésére, üzenetére. Jézus beszél arról, hogy szenvedni fogok, emberek ki fognak engem kérni, majd meg fogom szenvedni, és utána még meg fogok halni. Persze utána föltámadok, és fölvillantja előttük, hogy az Istennek a kegyelme miképpen valósul majd meg. Sőt, meg fülük merre felengedik, és elkezdenek arról beszélni, na most én vagyok a nagyobb, én vagyok az értékesebb, én vagyok közelebb Jézushoz, nekem adatott nagyobb hatalom, én fogok majd a mennyek országában jobb előkelőbb helyen ülni, vagy te. Tehát Jézus Krisztus szenvedésébe és kereszthalálába nem tudtak beleérezni ezek az emberek, ezek a tanítványok. Nem értették meg. Ha meg nem értik meg a gondolatát már nyilván, akkor abban a pillanatban másfelé veszik a gondolatok, ahelyett, hogy részesei lettek volna az Úr csodálatos tervének, az Úrral együtt élhették volna át ezt a világ megváltó cselekedetet, ahelyett a sátán meglovagolhatja a gondolatait. És ez egy nagyon fontos része az ember életének. Valaki mondta ezt, már nem emlékszem pontosan, melyik igehirdetőtől hallottam, hogy az ember olyan, mint egy ló, valaki mindig lovasa. Vagy az Úr, ha engedi az ember, akkor az Úr irányítja az életét, és az Úr a lovasa az életének. Vagy ha nem, az Urat leteszi az ember a hátáról, abban a pillanatban sátán fölpattan és elkezd irányítani az ember életét. Lovas nélkül nincs ló. Lovas nélkül nincs élet, vagy bocsánat, uralkodó nélkül nincs életünk. Vagy az egyiket szolgálom, vagy a másikat. Vagy az Úrnak engedek, de ha nem engedek az Úrnak, abban a pillanatban jön az erőszakos lovas, aki kezébe veszi egy gyertyát, és elkezd irányítani az embereknek a gondolatát. Hát lovagolnak rajta, a tanítványoknál is ezt tapasztaljuk, hogy ha az Úrnak nem tudnak engedni, akkor abban a pillanatban elterülik a gondolatuk másfelé. Fontos kérdés szerintük, eldöntendő kérdés, akkor, amikor Jézus a haláláról beszél, fontos arról beszélnünk, hogy na, akkor ki a nagyobb közülünk. Ki az értékesebb, ki a képzettebb, ki látta tisztában a dolgokat, kire bízattatik nagyobb dolog, ki lesz majd előkelőbb helyen mennyek országában. Nagyobb vagyok, előbb járok, nagyobb áldást nyertem, mint a másik. És ez a verseny az ember életében alapvetően folyamatosan megvan, és rettenetesen nehéz engedni, hogy ez kimenjen az életünkből. Gyerekek picin gyermekkortól kezdve versengenek. Az óvodában is, hogy én birtoklom, mert gyerekeink még egy szerényebb felszereltségű óvodába jártak, mint a mostaniak, és ott volt egy nagy lapos, ha jól emlékszem, Viki, ugye? Te már nem emlékszel rá. Volt egy nagy lapos, az a építő kockák közül egy ilyen egyedi dolog volt, és aki a nagy lapos birtokolta az óvodában, az volt a császár. És azért a nagylaposért ment a harc az óvodában. Dereng valami? Nem dereng. Baj? Neked sem. Bajknak már dereng valami. Azért ment a harc, mert ha birtoklom a nagylapost, amiből egy van, akkor én vagyok a császár az óvodában. És ez így van egyébként nálunk is. Ha van egy olyan háza, van egy olyan autó, van egy olyan eszközön, van egy olyan vagyonom, akkor én lehetek a nagyobb, a kiemelkedő a többi közül. Az ember életében benne van. Olyan megdöbbentő ezt tapasztalni, hogy nem lehet leadni. Krisztus nélkül ettől nem tud szabadulni az ember. Ez bennünk van plántálva. És ez a folyamatos bizonyítási vágy, meg ez a folyamatos magamutogatási vágy uralja el az embernek az életét. És mégis Jézus, amikor tanít bennünket, azt mondja, hogy nem ez az út. És hogyha majd a hírlevelünket elolvassák a testvérek, Bordás Éva írt egy cikket a hírlevelünkbe, amelyben arról beszél, hogy hát küzdött valamivel, alapvetően a feltétlen szeretet gyakorlati megvalósulásával küzdött az Éva, és amikor most az Eke csendes napon voltunk Budapesten, én is tanulja voltam egyébként ennek a jelenetnek, amiről leírnak pont mellett álltam, amikor álltunk éppen talán kávé mellett, vagy én nem tudom, valamilyen sütemény fogyasztása mellett, beszélgettünk az Éva, és oda megy hozzá a Saretta otthonnak egyik lakója, egy szellemileg fogyatékos fiatal leány, nem én hozzám jön oda, hanem Évához megy oda, és megüleli Évát, és azt mondja neki, hogy szeretlek. És láttam Éván, hogy rettenetesen megdöbben. Hát ideje hozzám valakinek nem lehet, és azt mondja, hogy szeretlek. És majd hát olvassák el a testvérek a hírlevélben a cikkét. Az a feltétlen szeretet, amelyet küszködött egyébként magában a családjában, az miképpen jött üzenetként egy külsőnek. És bennem azt fogalmazódott meg, hogy ez a szellemileg fogyatékos leány, az Istennek egy nagyon áldott szolgálója volt, mert abban a helyzetben azt tudta megmutatni Évának, amit egyébként, hogy én elkezdtem volna okoskodni neki, hogy hát majd figyelj, hogyha, és akkor úgy tudod meg most, nem értette volna meg. De oda ment ez a szellemileg fogyatékos leány, átölelte, tényleg őszinte szeretettel, magához húzta, és azt mondta neki, hogy szeretlek. És nem úgy mondta, hogy automatikusan, hanem tényleg érződött a szavából, hogy tényleg szeretet van benne. És ilyenkor kérdezem, hogy ki a nagyobb. Én vagyok a nagyobb, aki mondjuk vezettem azt az eke csendes napot, vagy egy ige hirdető azon a csendes napon, vagy ez a lány, aki ezzel az őszinte szívébe fakadó szeretettel éppen akkor ott, ahhoz ment oda, akinek a legnagyobb szüksége volt arra, hogy erről kapjon egy üzenetet. Tehát ki a nagyobb? Most akkor testvérek itt kicsit nyilván érezték, hogy ironikus a dolog, hogy most az ige hirdetőt meg a csendes napnak a vezetőjét oda helyezem, de valóban erről van szó, ki a nagyobb? Hát nem ez a lány volt a legnagyobb, aki akkor azt a küldetést elvégezte, amiért küldetett. És hogyha én azt tettem ott a nap vezetésében, amire az Isten elküldött, akkor én is lehettem eszköze. De akkor abban a pillanatban olyan világos volt, hogy nem az a kérdés, hogy ki milyen óriási dolgokat tesznek, hanem az, hogy tud-e engedni az Úrnak, és valóban eszköze lehet-e Isten üzenetének egy másik ember felé. Elénk került egy írás a témában, tanítványok vitatkozása témájában, és ez az írás arról szólt, hogy felemlegeti a tanítványoknak a dicsekedni valóságát, hogy kinek mire lehet dicsekedése, és aztán később párhuzamba állítja a tanítványok dicsekedésével az egyházaknak a dicsekedését, hogy akkor különböző felekezetek miért verhetik a mellüket, és a írásnak a végén egy olyan konklúzió jön le belőle, amire én azt hiszem, hogy nem az a megoldás. Mert tudnélik a vetekedés, a vetélkedés, a kivagyiság ellentéte nem a közeledés, vagy nem a békéltetés, hanem maga Krisztus. Mert tudnélik az írásnak a vége az volt, hogy persze vetekednek a tanítványok, vetekednek az egyházak egymással, de hát akkor van az egyetemes imahét, amiben aztán feloldódik az egész, és akkor ott közelednek egymáshoz a felekezetek, és akkor nincs semmi baj. És az a szomorú tény, hogy ez nem megoldás, mert azért, mert hogy a külsőségeinket próbáljuk kicsit egymáshoz igazítani, az még nem a megoldás. Az a megoldás, amiről Krisztus ebben az igében beszél, hogyha befogadja, és azért hozta a tanítványok ezt a gyereket. Ha egy ilyen gyereket befogadtok, akkor engem fogadtok be, sőt azt, aki engem küldött. Ha befogadjátok Krisztust, akkor változik meg az életetek, akkor ezt a betekedésből aztán majd az az őszinte szeretet, amit ez a szellemileg fogyatékos leány mutatott ott nagyon nyilvánvalóan Évának is, meg nekem is példaként. Tehát a vetekedés az nem vezet sehová, és a vetekedésnek nem az a megoldása, hogy próbáljuk elkenni a különbözőségeket, hanem az, hogyha az ember engedi, hogy Jézus Krisztus megváltoztassa, hogy Jézus Krisztus kicserélje a lelkületet, kicserélje a gondolkodást, és legyen meg az őszinte Krisztusra hagyatkozás, ami csak akkor lehetséges. Mert felekezetek közeledése egy pontig halad, amíg aztán egy érzékeny pontra nem mutat rá valaki, akkor persze mindenki fölszisztent, legyen az katolikus, evangélikus, református, egy érzékeny pont, nagyon akkor megszisztent, és abban a pillanatban barátkozásnak már nyoma sincs, mert nincs meg a feltétlen. Krisztusban feloldott, és valóban a Krisztusra hagyatkozó telebaráti szeretet, ami megoldása lehet a felekezetek közötti problémának. És talán nem ítettem a testvéreknek, a múltkor, amikor németek jártak itt nálunk a diakóniai, Bajor diakóniának a követei, és amikor az ökumenére került a sor, mondta, hogy a mi gyülekezetünk ökumenikus. És akkor nagyon fölcsillant a szemük, és mondtam, hogy itt alapvetően mindenféle ember van. A református hátterű, görögkatolikus hátterű, még evangélikus is lehet, hogy van közöttünk, evangélikus hátterű is lehet, hogy van közöttünk. És mi együtt éljük meg Krisztusra, mert nem az az ökumené, hogy összekényszerítünk embereket, és valami külsőséget próbálunk összecsiszolni, hanem azt a Krisztusban föloldottunk. És kit érdekel, hogy ki hol keresztelkedett, ki hol élte az életét, amikor Krisztusban újjászületett, megtaláltak közösséget, közösséget, és együtt élünk, együtt szolgálunk az Úr Jézus Krisztusban. Ez a kérdés, vagy ez a lényeg. Az az ökumené. Ez amikor a felekezetek között már nincs különbség, mert kiveríteni elég közülünk, hogy én ez vagyok, vagy az vagyok. Ebben a gyülekezetben élünk, szolgálunk, tesszük azt, amit az Úr ránk bíz, és fogadjuk az Istennek az áldását, vagy a feddését, attól függően, hogy miképpen értük az életünket. Ezért teszi Jézus Krisztus a tanítványok elé azt a modellt, amit saját erejéből aztán senki nem tud megvalósítani. A 35. verset olvasom. Oda hívta, Jézus akkor lejött, oda hívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Ha valaki első szeretne lenni, akkor az legyen az utolsó. Ha első szeretnél lenni, akkor tedd magad hátra. Uralkodni akarsz máson, akkor legyél mindenkinek a szolgája. Meg lehet ezt tenni? Hát dehogy lehet megtenni. Ilyenkor kell föltenni az embernek a kezét, és azt mondani, hogy Uram, hát hogy tudnánk ezt megtenni? Nem tudjuk. Ez nincs bennünk. Ez nincs belénk kódolva. Ezt mi nem tudjuk megcselekedni. Segíts! És a lelki gondozói hozzáállásban jó látni, hogy Jézus Krisztus nem le akarja gyalulni a tanítványokat, nem semmivé akarja tenni őket. Nagyon jó látni a lelki gondozói hozzáállását, hogy Jézus Krisztus gondozza az ő tanítványait. Bizonyára nem volt előtte titok, hogy mit tesznek a tanítványok, miről beszélgetnek, miközben mennek, de megvárja, hogy hazaérjenek. És a 33. versben olvassuk, hogy megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük. Amikor hazaérkeztek, akkor megkérdezte tőlük, hogy egyébként miről vitatkoztatok útközben. Nem a nyilvánosság előtt szégyeníti meg őket, nem teszi pellengérni őket a világ előtt, hanem hazamennek, engedi, hogy otthon, csendbe, és akkor olvasjuk az imént, folytatom, felolvasom újra az imént felolvasott verset, a 35-öset. Jézus akkor leült, és odahívta őket. Óriási szeretetet látok, érzek ebben, ahogy Jézus viszonyul a tanítványaihoz. És valóban arról van szó, hogy buták vagytok gyerekek, de hát rám vagytok bízva, gyertek ide, akkor megpróbálok rajtatok segíteni. Üljetek le, maradjatok kicsit csendben, és figyeljetek rám. És olyan jó látni ezt, hogy az Isten így bánik velünk. Jézus Krisztuson keresztül Isten így bánik velünk, hogy megsimogatja a fejünket, hogy már megint buta voltál, hát gyere, üljél már le, szeretnék veled beszélni, szeretnék neked elmondani, nyisd meg a szívedet, értsél meg, mert én azt szeretném, hogy te helyedre kerüljél, hogy meg tudjalak áldani azon a helyen, ahogy vagy. Tehát Jézus Krisztusnak a lelki gondozói hozzáállása példaértékű, tehát nekünk is ezt a példát adja, hogy amikor ránk bíz valakit, akkor hasonló lelkülettel kell helyre tennünk, vagy kell eligazítanunk, vagy kell bizonyságot tenni arról a reménységről, ami bennünk van. Az otthon nyugalmában, a csendjében, abban az intimitásban tudja elmondani nekik igazán, hogy mi az, amire szükségük van. Kész vagy mindenkit szolgálni? Oda teszi elébe. Kész vagy mindenkit szolgálni? Kész vagy magadat a leghátrát tenni? És még olyan megdöbbentő, hogy Jézus máshol meg beszél erről a Máté evangéliumában, hogyha valaki ki is inná azt a poharat, fel is venni azt a keresztet, de az, hogy a mennyek országában milyen helye lesz, azt nem én döntöm el, hanem majd az Atya fogja eldönteni. Tehát ha mindent megteszel is, tehát hogyha ugyanúgy magadra veszed a világnak a terhét, ugyanúgy keresztre feszítetsz, mint ahogy én keresztre feszítetek majd, akkor sem stabil a te mennyekbeli helyed. Majd az Atya mondja meg azt, hogy hol van a te helyed. Tehát a sorrendről nyilatkozni, a sorrendről vitatkozni, a sorrendről gondolkodni teljesen felesleges. Nem a mi ügyünk. Az a mennyei Atyának az ügye. Hogy miképpen lesz majd az. A mai igénk második felében egy párhuzamosan működő csapatot is elénk állít. Tanítványok szerte járnak, és tapasztalják, hogy vannak tanítványok, vannak emberek, akik Jézus Krisztus nevében csodákat tesznek, gyógyításokat hajtanak végre, és akkor mondják a tanítványok, hogy intettük őket, hogy kövessenek bennünket, de hát ők meg nem akartak követni bennünket, és akkor eltiltottuk őket. És Jézus mondja, hogy nem jól tettétek. Nem jól tettétek, mert aki az én nevemben tud csodákat tenni, az nem gyalázhat engem. Hát olyan jó vizsgálati alap ez, és magam is mindig ezt szoktam vizsgálat tárgyává tenni, hogyha más felekezetű keresztének, vagy más lelkiségű keresztének élnek, hogy alapvetően, amikor Isten elé állunk, akkor tudunk-e hasonlóképpen dicsőíteni az Urat? Tudjuk-e hasonlóképpen dicsőíteni az Urat? Ugyanaz a vágy van-e a szívünkben? Ugyanazok a célok a szívünkben, mint amit a Szentírásból alapvetően Isten elénk tett? És talán meséltem a testvéreknek azt a történetet, amikor valakihez elmentünk, és nagy lelkesedéssel mesélte, hogy jöttek hozzájuk Dél-Amerikából keresztjének, és milyen gyógyulásokról beszámoltak be, milyen csoda gyógyulásokról számoltak be. És nagyon belelendültek, átérezték azt, hogy rákból gyógyult meg, vagy fejlődési rendellenességgel született gyerek, és aztán helyre jött az élete. És hogy hallgattam őket, meg láttam őket, azt láttam, hogy ők tényleg ebben hisznek, ebben reménykednek, ez az életüknek a reménység. És mondtam, hogy bocsánat, de Jézus azért nem erről beszél, hogy bennünket testileg ebben a földi létben tökéletesen helyre tenne. Tehát nem az a keresztény reménységünk, hogy Jézus Krisztus meggyógyítja a betegségeinket. Nem az a földi reménységünk, hogy e földön mi teljesen megelégítetve, mondhatni jó módban vagy gazdagon fogunk élni, kielégítve minden testi kívánságunkat. Hanem Jézus azt adta nekünk reménységben, hogy mi, ha befogadjuk őt, és engedjük, hogy az életünket rendbe tegye, akkor az örök életet adja nekünk ajándékba, ami már itt a földi létben elkezdődik. És persze ebben erőt kapunk ahhoz, hogy a betegségeinket is elhordozzuk. De talán emlékeznek a testvérek arra bizonyságtételre, augusztus 20-ai csendes napunkon állt ki ide egy kedves asszonyka, egy másik felekezetből való asszonyka, de szeretjük őket, mert régóta ismerem azt a házaspárt, és akkor kiállt ide és mondta, hogy testvérek, csoda történt, és az Urat dicsérjük, mert hogy az édesanyja súlyos beteg volt, és meggyógyult. És hogy milyen csodálatos az Úr, hogy abból a betegségből kihozta az édesanyját. És akkor mondtam neki, amikor ment el, innen megfogtam így a vállát. De hidd el, egyszer nem fogja meggyógyítani az édesanyját. Meg fog halni. És akkor az Úr nem él? Hát dehogy nem. Dicsérjük az Urat. Egyszer meg fogunk halni. És nem azért dicsérjük az Urat, mert meggyógyította őt, hanem azért dicsérjük, hogy még van alkalma tovább élni, és alapvetően kapott még időt az Úrtól. De nem ez az életünk célja, hogy még húzzuk-nyúzzuk, és még tovább húzzuk az életünknek a hosszát. Amikor eljön az ideje, akkor tudjon az ember békességgel kilépni ebből az életből. Erre készít bennünket az Úr. Nem arra készít, hogy örökké itt élnénk, netán még örökké egészségben itt élnénk. Hány olyan embert láttam már, aki a súlyos betegsége vagy fogyatékossága mellett is dicsérte az Urat. Amikor John Erickson Tada, talán ismerős a neve, járt itt Magyarországon, és beszélt a fogyatékkal élőknek, és mutatta azt, hogy nekem is itt van a vizelet zacskó a combomra kötve, mert nincs vizelettartási módja, hogy te nem tudja tartani a vizelettét. De Krisztus él, és nem okolom a Krisztust azért, hogy nekem ez a probléma. És ugyanezt mondta a Sámsonházi progresszív izomsorvadásba szenvedő barátomnak, amikor azt mondta, hogy az Isten nem tudna engem kiszedni ebből a tolókocsiból. Nincs az Istennek ereje hozzá. Mondom, dehogy nem, az Isten mindent meg tudna tenni. De akkor miért nem szed ki innen engem? Vádolta Istent, és meg mond kérdőre engem? De már egyébként akkor hív emberként volt. Csak hát nyilván rettenetes rossz helyzet az, amikor az ember nem tud kikelni az ágyából se, vagy nem tud megfordulni az ágyából, hanem úgy kell megfordítani a feleségének. És mondtam neki, Laci, nem tudom, de az biztos, hogy te, ha kiállsz oda az oltár elé bizonyságot tenni mozgássérült emberek elé, hogy az Úr él, akkor az nagyobb hatású, mint hogyha én állok ki. Mert akkor azt mondják, hogy persze neked könnyű dicsérni az Urat, mert te akkor mész ki a vécére, amikor akarsz. Tehát alapvetően, ez csak azért tértem ki egy kicsit, hogy ott volt egyébként tényleg az Úr felé úgy nyitott meg az Urat szerető csapat, csak erre kanyarodott el az életük, hogy a földi létünkbe gyógyulásokat éljünk meg, a földi létünkbe tapasztaljuk, mert az Isten még nyújt az életünkben egy kicsit, és akkor magasztaljuk a nevét. De mi van akkor, hogyha súlyos betegen fekszek a kórházi ágyon, akkor nem dicsérem az Úr nevét? Akkor mi történt? Akkor meghalt az Úr? Vagy elengedte volna a kezemet? Hát dehogy engedte el. A kórházi ágyon nagyon sok jó bizonyságtételt. Halottas ágyon hallottam csodálatos bizonyságtételeket. Amikor nyilvánvaló volt, hogy meg fog halni. De bizalma volt az Úrban. És itt van Ilonkának az édesanyja, hogyha most így hirtelen eszem, vagy a másik Ilonkának, Lipták Évikének az édesanyja. Halál előtt nem sokkal úrvacsorázott együtt az egész család. De hát azok nem keserves pillanatok voltak, hanem felemelő pillanatok voltak. Isten bizonyságok voltak. Két idős ember életében, aki készült elmenni. Tehát nem félelem, vagy nem rettegés az, hogyha meg kell halnunk. Ezt csak azért mondom, hogy tesztelésnek nagyon fontos, hogy nagyon pontosan be lehet tesztelni, hogy miben van a te reménységed. Ha nem abban van a reménységed, amit Krisztus adott nekünk, akkor igazából nem tudunk együtt haladni az úton. A ti utatok nem bántunk mi benneteket, csak hát ez nem a krisztusi út, amit a Szentírásban elénk adott. Tehát nagyon fontos ezeket a dolgokat tisztán látnunk, mert az óemberünk elő türemkedik és próbálna érreállni. Én vagyok a legjobb hívő a környéken, én vagyok a legengedelmesebb, legáldottabb ember a környéken. Hamar elragadja az ember, még hív embereknek a szívét is. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy ha első akarsz lenni, akkor azzal teszteld magadat, hogy tudsz-e mindenkinek szolgájává lenni. Első akarsz lenni, tudod-e magadat hátra tenni? Vagy mindig előre tolakodsz. Ha előre tolakodsz, akkor nem leszel első. Ha hátra teszed magad, ha mindenkinek szolgálni akarsz. És ha befogadod gyermeket, és engem befogadsz, mondja Jézus Krisztus, akkor nyílik ki előtted ez az egész kép. És akkor tisztán látsz a tekintetben, hogy ki az, aki az Úrnak él, Úrnak szolgál, és kikkel tudsz együtt szolgálni. És nagyon fontos, hogy az egymás felé való szolgálatban, hogyha valaki inni ad az én nevemben egy pohár vizet nektek, akkor nem is nekem ad, hanem annak, aki engem elküldött. Tehát jó ezt így is látni, hogy amikor velünk viszonyulnak emberek, akkor nem hozzánk viszonyulnak, hanem a mennyei atyához viszonyulnak. Az ő küldöttségében járni, óriási dolog. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elhoztad a világosságot számunkra. Hogy láthatjuk, mi a szerinted való közösségépítés, elhoztad számunkra a benned való életnek a lehetőségét. Áldj meg bennünket, Úrunk, hogy valóban lehessünk olyanok, mint azok közül, a gyermekek közül egy, akik úgy viselkednek, hogy rád vannak szorulva, szükségük van rád, add meg, hogy a mi szívünkben is ez a vágyot lehessen. És köszönjük, Urunk, hogy nem engeded, hogy földi életünkbe elforduljon a tekintetünk rólad. Nap-nap után küldöd igédet, küldöd a testvéreket, bárcsak lehetnénk olyan segítői egymásnak, mint ez a fogyatékkal élő leány volt Évának. Bárcsak ilyen őszinte szívvel tudnánk evangéliumodat, szeretetedet közvetíteni a világ felé. Hálás a szívem, Uram, hogy minden kísértés, meg próba ellenére is jelen vagy, erőt adsz, és végig vezet el földi utunkon a mennyei elhívás felé. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben, szokott rendben, harmadik vasárnap, laikus vasárnap lesz, megtartjuk Isten tiszteletünket. Egyben hirdetem, hogy nem leszek itthon, mert hogy Marosvásárhelyre hívtak egy evangelizációs sorozatra. A következő vasárnapon kezdődik, 19-én kezdődik ott egy evangelizációs sorozat. Az ottani református egyház községbe hívtak meg szolgálni. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az itteni, itthoni szolgálatot is, és azt a szolgálatot is, amit ott a Marosvásárhelyi gyülekezetben végzünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétközi alkalmaink így alakulnak. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz szokott időben. Kedden pedig 9 órakor babamama kör itt a templomban. Tehát 9 órára várják a kisbabával rendelkezők babamama körre az alaksorban. 17 órától pedig kedden, 17 órától biblióra lesz itt a gyülekezetben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. És hirdetem, hogy az ifjúsági hétvégéig nem soká itt lesznek. November 7-től 9-ig lesz a junior, a 18 év alatti korosztálynak, illetve november 21-től 23-ig a seniornak, a 18 év felettieknek az ifjúsági hétvégéje. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy a konfirmandus képzést november, október végén kezdjük el, de arra gondoltam, hogy jó lenne, hogyha a senior hétvégére el tudnának menni a konfirmandusok. Az egyház megye...
Mint a junior.
Ja, még senior szerintem. Junior. Igen, igen. Hát lehet, hogy is elmehetnénk. A junior, tehát a november 7-től kezdődő ifjúsági hétvégére. Katánál vannak egyébként a konfirmációra jelentkezési adatlapok, ugye? Van még nálad. És kérem is, hogy azokat a 12 év körüli fiatalokat, akik a konfirmációi vizsgán, illetve képzésen szeretnének részt venni, azok minél hamarabb jelezzék is, hogy akkor ezeket a programokat el ne szalasszák. Két éves nálunk a konfirmáció, hogy tudjanak a testvérek információt adni első évben. Biblia történéseivel foglalkozunk azért, hogy érthető legyen egyáltalán az, hogy miképpen gondolkodunk arról, hogy kicsoda Jézus, meg mi a megváltás, miért van szükség az embernek Istenre, mit jelent az, hogy bűnös vagyok, vagy a bűnnek a megbocsátása, miképpen valósul meg az ember életébe. Tehát konfirmációra jelentkezésre, jelentkezési lapok az irodában mindig kapható. Lehet, hogy még most is tudsz néhányat adni, hogyha esetleg valaki vinni akar istentisztelet végén. Tehát istentisztelet végén lehet kérni. Mint ahogy említettem, a két havi hírlevelünk megjelent. Sajnos volt egy lefagyás a gépemnek, és aztán, amikor újra indítottam, elfelejtettem kicserélni a hónapokat. Tehát ugyanaz a hónap van a friss hírlevélen is, mint az elmúlt havin, de ez ne tévessze meg a testvéreket. Ez a hírlevél, október-novemberi hírlevél, hiába van rajta az augusztus-szeptember. Az kék színű volt, ez meg fekete. Igen, igen, konfirmandusokkal kapcsolatban, hogy az egyház megye szervez autóbuszt. Tehát az egyház megye, szervezésében tudnak a fiatalok alapvetően elutazni. Egy nagy autóbuszt rendez az egyház megye, amire a mi gyülekezetünk ifja is felszállhatnak. Igen. Azon kívül október 12-e van a választásoknak a napja, helyhatósági választáson. Mindenkit arra kérek, hogy menjen el és éljen azzal a jogával, hogy eldönthetjük, hogy ki legyen a helyi vezetőnk. Senki nem tudta belőlem kiúzni azt, hogy én kit javaslok a testvéreknek, mert hogy ez nem az én tisztem. De mindenkit bátorítok arra, hogy menjen el, és ott a szavazófülkének a csengjébe x-eljed azokat az embereket, akiket úgy gondolja polgármesterként, vagy képviselőtestületi tagokként képviselhetik ennek a városnak a jólétét. Bárki lesz a polgármester, meg a képviselőtestület tagsága, mi együtt fogunk vele működni, mert Isten az igében az arra biztatta az övéit, hogy működjenek a város jólétén. Tehát a mi feladatunk keresztényeknek, Isten népének a feladata az, hogy a város jólétét munkáljuk, hogy aztán mennyire tudja megáldani az Úr a városnak az életét, az nagyban függ attól, hogy milyen vezetősége lesz. Imádkozunk azért, hogy azok kerüljenek oda, és akik meg oda kerültek, be tudják fogni azt a pályát, amit az Úr elévük helyezett. Örülünk, hogy itt van polgármester úr. Jó helyre jött. Éppen gondoltam, hogy választás idén eljön Tarcarról, de jó, hogy itt van. Mert az Úr kezében van ez téve, és az történik, amit ő szeretne. Ezért jó, hogyha élünk azzal a joggal, ami egyébként a polgári jogunk. Fontos imádságban mindezek mellett, tehát alapvetően, amit mondtam, hogy laikus vasárnapért imádkozzanak a testvérek, a marosvásárhelyi szolgálatunkért imádkozzanak, illetve ezért a választási akcióért is most itt az országban, illetve azok, akik föl vannak sorolva itt a listán, kiegészítve Mátéka, mert hallom, hogy Mátéknak meg be kellett menni a kórházba, ugye? Nem is hallottátok még. Igen. Igen, Viki tudja. A kislegénnyel be kellett szaladni egy kontrollra, mert a gyerekekkel mindig van valami egyébként. Mindig történik valami, amikor egyszer csak hirtelen be kell menni a kórházba velük, meg orvoshoz kell szaladni. Nincs nagy baj egyébként, csak be kellett menniük. De fontos, hogy akik föl vannak sorolva itt, hordozók, imádkozók szeretetben, szükséges az, hogy a közösség ilyetén formán is működjék. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 451-es számú énekünket, 451-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon is, hisz tudhatjuk, szerte a világon sok helyen hajtanak térdet előtted, sokan hajtják meg a fejüket te előtted, és várják, hogy megáld őket. Így állunk mi is te előtted, Urunk, ebben a gyülekezeti közösségben. Várjuk a te áldásodat, várjuk a te jelenlétedet, várjuk megigazításodat. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem hagyod el a tiédet, hanem végigvezeted azon az úton, amit eléjük adtál. Így köszönjük néked, Urunk, mi is, hogy gyülekezeti közösségben élhetjük az életünket. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te egymás mellé helyeztél bennünket, és egymás segítésére, egymás hordozására is bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy szolgálók állnak elé, és ezek a szolgálatok folyhatnak itt a gyülekezetünkben. Fordítsd vissza, Urunk, azt az áldást, amit testvéreinken keresztül tudsz adni. Add meg, hogy ebben az áldásban gazdagodhasson egyen-egyenként mindenki. Köszönöm neked, Urunk, hogy így állhatunk eléd. Egyházunkért, benne egyházmegyénkért, egyházkerületünkért, az országos egyházért, presbiterekkel, felügyelőkkel, esperesekkel, püspökökkel, lelkészekkel együtt. Mert jó lenne tudni, Urunk, hogy a te akaratod mindenki szívében működhet, és mindenkin keresztül el tudod végezni a te munkádat. Ehhez fordítsd a szívünket, Urunk, hogy tudjunk hátralépni, tudjunk mindenki szolgájává lenni. Add meg ehhez, Urunk, a megtérés örömét, áldását, add meg az életújulásnak, az újjászületésnek a csodáját. Köszönjük, Urunk, hogy Te szeretnéd hordozni az életünket jó dolgunkban, rossz dolgunkban. Ments meg bennünket, Urunk, attól, hogy a Te vezetésedet, akaratodat levessük a hátunkról, és megengedjük, hogy a sátán vegye kezébe a gyeplőt. Ments meg ettől, Urunk, adj világosságot, és szabadíts meg tőle. Köszönjük, hogy a Te kezedben lehet az egész teremtett világ. Hálás a szívünk, Urunk, hogy amikor kinézzünk a teremtett világodra, akkor megláthatjuk ebben a csodálatos rendben a Te akaratodat, rendedet, Te magadat is. Köszönjük, Urunk, hogy sokan vannak, akik ennek a világnak a jobbításán működnek. Áld meg azoknak a működését, tevékenységét, akikre sokat bíztál. Add meg, hogy ki a maga helyén felelősséggel tudjon helytállni a neked való szolgálatban. Akik pedig úgy kapnak hatalmat, vagy úgy van hatalmuk, hogy nem látják a te rendedet, akaratodat, te térítsd, Uram, az ő figyelmüket, életüket a tiédhez. Így áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat is ezen a választási napon is, Urunk. Adj olyan bölcsességet az egész hazának, népnek, úgy tudjon választani, hogy a te akaratodban lehessen ez. És valóban hadd lehessenek a vezetőink, a képviselőink, a polgármestereink, olyan szolgáiddá, akik önmagukat is hajlandók feláldozni azokért, akik rájuk bízattak. Hadd lehessenek ilyen vezetőink, Urunk, és hadd nyerhessünk áldást rajtuk keresztül életényformán is. És tudjuk, hogy neked terved van velünk itt a Földnek ezen a pontján, ebben a hazában. Szeretnél megáldani bennünket, Urunk. Add meg, hogy nehogy előrébb tegyük magunkat valakinél, de add meg, hogy mindenkinek szolgájává tudjunk lenni, hogy megdicsőülhess bennünk. Köszönjük, hogy így áldhatod meg életünket, egyén életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket is. Így légy most Mátéékkal is, Urunk, amikor hirtelen megijedtek a csemetéjükkel kapcsolatban. Add meg, hogy legyen bennük benned való reménykedés, tőled fogadjanak el mindent, és benned erősödhessenek meg. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk, és így tekinthetünk azokra a családokra, házasságokra, ahol problémák vannak, nehézségek vannak. Tudjuk, hogy a te szent lelked tudja helyretenni és megerősíteni azt a szövetséget, amit benned kötöttünk, amit benned köthettünk. Köszönjük, Urunk, hogy az a bizonytalanság, vagy elképzelhetetlen távlat, ami a gyermek nevelésében van, az benned rendé valósággá válhat. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, Urunk, és várhatjuk gyermekeinken keresztül a te áldásodat. Légy azokkal, akiknek már unokáik, dédunokáik vannak. Szaporítsd és gyarapítsd, Urunk, az áldást ezekre a családokra. Köszönjük, hogy előtted van az anyagi életünk is, hogy benned lehet a mi megelégítetésünk. Köszönjük, hogy mindenkinek te adod meg a magáról való gondoskodásnak a lehetőségét. Ezért kérünk, hogy légy azokkal, akiknek nincs munkahelyük, vagy nincs fedél a fejük felett. Gondviselésed ölelje körül őket, Urunk, és vezesd azon az úton, hogy meg tudják valósítani azt, amit eltervezel az életükben. Hálás a szívem, Uram, hogy ebben az időszakban és ebben az élethelyzetben, ki a magáéban, ott állhatunk te előtted, várva a te segítségedet, jelenlétedet. Vezesd életünket, Urunk, nehézségek, problémák, kihívások, próbák árán is a mennyei elhívásod felé, fiadban az Úr Jézus Krisztusban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.